Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Várfalvi Marianna önkéntes műsorvezető vagyok. Új sorozatot kezdünk, keresztény kutatók a tudományos életben.
Mindenhol egy szempár, mindenhol van hit, remény. Tisztaságban, s fényben fürdünk a világ peremén. Utazás az élet, utazunk a fény felé. Ismerd meg és találd meg, ami bennünk is benned él. Mert a szerelem több, mint a valóság, és a szeretet olyan csodás.
Első beszélgetőtársam dr. Pári András, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért kutatási irodájának vezetője. Pári András jogász, szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet Társadalomkutatási Tanszék egyetemi tanársegédje. 4 gyermekes édesapa. Mai világban nagyon sok gyerek iker testvérként születik.
Én is üdvözlöm a hallgatókat először is. Én korábban a Központi Statisztikai Hivatalban dolgoztam, és ott társadalomkutatási vagy ilyen társadalomstatisztikai adatokkal foglalkoztam, demográfiai adatokkal, és ott találkoztam először ezzel az ikerszületési és ikerszülési adatsorral, amiben nagyon érdekes tendenciákat láttam, és ezt követően kezdtem el mélyebben utána járni itt az ikerszületéseknek.
Kereszténykutatóként találunk ki a Bibliában híres, megnevesített ikerpárokat. Mit tudsz nekünk erről mesélni?
Igen, a Bibliában is előkerülnek, illetve megjelennek az ikrek. Métneki Júlia, őt emlegetjük Magyarországon az első ilyen professzionális ikerkutatóként, aki egyébként maga is egy egybetű ikerpárnak az egyik tagja. És Métneki Júlia mondja azt, vagy írta azt, hogy az ikerkultusz az egyik legősibb ikerkultusz, de emellett, hogyha megnézzük valóban a Bibliában, ott látjuk és ott találjuk az első említést például Jákobról és Ézsauról. Ők Ábrahámnak az unokái voltak, tehát Jákobnak és Ézsaunak az édesapja Izsák volt, az édesanyja pedig Rebeka, és idős volt, amikor megszülettek az ikrek. Itt az életkornak azért emelném ki a jelentőségét, mert ez napjainkban is így van, tehát sokat emlegetik a mesterséges megtermékenyítést, asszisztált reprodukciós eljárásokat, de emellett az életkornak, az édesanyja gyermekvállalási életkorának rendkívül fontos szerepe van, és ez már megjelenik a Bibliában is, tehát ez annyira életszerű. Illetve még azt is tudjuk, és tehát nem csak az Ószövetségből, de az Új Szövetségből is, tehát ismerjük Tamás apostolnak a megnevezését, őt Didimusnak, vagy melléknevén Ikernek is szólították. Nem tudjuk, hogy pontosan ez azért van, mert neki is volt egy ikertestvére, vagy ez egy becenév volt, ezt nem tudjuk pontosan. Viszont ami még elgondolkodtathatja akár a teológusokat, vagy minket ikerkutatókat, Noénak is lehettek valószínűleg ikrei, mert azt tudjuk a Bibliából, és ahogy ott az özönvíz történetet olvassuk, egy évben 3 fia is született Noénak. Ez persze azért abból is kifolyólag előfordulhat, hogy több felesége volt, és adott évben három feleségtől 3 fia született, vagy az is lehet, hogy 2 feleségtől született 3 gyereke, tehát évelején született egy 2. iker, és még az adott éven belül egy 3. gyermek is. Ezt nem tudjuk pontosan, de ami biztos, az Jákob és Ézsónak a története.
Említetted, hogy a Központi Statisztikai Hivatalban dolgoztál korábban, akkor valószínű, hogy jól ismered az iker születések gyakoriságát, statisztikai hátterét. Hány gyermek születik évente Magyarországon ikerként?
Az utóbbi években, vagy ha utóbbi 2 és fél évtizedet nézzük, akkor 2800 és 3500 gyermek született ikerpár egyik tagjaként. Emelem ki, mert a statisztika külön nyilván tartja az iker szüléseknek a számát, tehát hogy hány olyan várandóság volt, ami iker gyermek születéssel fejeződött be, illetve az iker születteknek a számát is. Tehát van olyan várandóság, ezt tudjuk, és ez a csecsemőhalálozásokban sajnos nagyon komolyan jelentkezik, vagy kiütközik, hogy iker várandóságként indul egy várandóság, és végül csak egy gyermek születik. vagy hármas ikerként is csak ketten születnek meg, vagy egy gyermek születik meg. Ugye a kérdésedre válaszolva, ilyen 2800 és 3500 között alakult az utóbbi években. Most egyébként az utóbbi hát 8-10 évben ilyen 2900 és 3000 ikergyermek született évente. Ez nagyon érdekes egyébként, mert a kutatásokban vannak olyan demográfiai ikerkutatások, ahol az iker születésekkel foglalkoznak. Az utóbbi hónapban megjelent egy nagyon érdekes demográfiai cikk, Christian Monden, egy oxfordi professzor csapata foglalkozott az iker szüléseknek a statisztikájával. Ő már évek óta ezzel foglalkozik, és ott például ők az iker szüléseknek az adatait vizsgálja. Tehát ez picit eltér az iker születésektől, ő az iker szüléseket vizsgálja, mert arra vonatkozóan van sok elérhető adat.
Én magam is szülésznőként, védőnőként nagy érdeklődéssel el fogom olvasni ezt a cikket, nagyon köszönöm az ajánlásodat. Annál is inkább, mert hogy amikor aktív ellátásban dolgoztam, akkor én magam is megfigyeltem azt, hogy az iker szüléseknél például magasabb a császármetszések aránya, és az is előfordult, illetve hát a statisztikai adat is, hogy az iker várandóságok nagyon sokszor nem 40 hétig tartanak, hanem hamarabb befejeződnek.
Igen, ez így van, nagyon magas a császármetszések aránya az iker várandóságok esetén, és a koraszüléseknek is nagyon-nagyon magas a száma. És ami még szerintem fontos, és egyben szomorú is, hogy a csecsemővállalásoknak az aránya is még nagyon magas. Rengeteget változott, és rengeteget javult Magyarországon a csecsemővállalásoknak a csökkenése, ha az utóbbi 50 évet nézzük, azonban az iker szülöttek meg az egyes szülöttek között, tehát akik egyedül születnek, vagy éppen ikertestvérrel, még napjainkban is megvan egy ilyen 6-7-szeres különbség, ami óriási. Ez egy statisztikai adat, ezen nem sikerült így javítani az elmúlt fél évszázadban. Nem tudom, hogy ezen hogyan lehetne javítani, mert ez valóban, tehát két gyermeknek a kihordása nagyon nagy teher egy édesanyja számára.
Hát főleg úgy, hogy amit említettél a beszélgetésünk elején, hogy az ikervárandóságok ugye a magasabb anyai életkorra tolódnak át, tehát az még külön egy kockázati tényező, a magasabb anyai életkorban több esetleg szövődmény adódhat ebben az állapotban. Arról tudunk valamit, hogy hány ikerpár él ma Magyarországon? Tehát nem csak a születés körüli időkre gondoljunk, hanem későbbi adataink is vannak-e arra, hogy az ikrek milyen számban élnek ebben a társadalomban?
Nagyon jó kérdést tettél föl. Röviden válaszolva, nem tudjuk pontosan. Vannak különböző nyilvántartások. Próbáljuk megbecsülni, hogy mennyien lehetnek az ikrek, vagy iker születtek Magyarországon. Én úgy becsülöm, hogy 140 és 170 ezer körül lehet azoknak a 280 és 320 ezer között lehet azoknak a száma, akiknek valaha volt, vagy van ikertestvére. Tehát ez ilyen 140 és tehát 170 ezer iker párt jelenthet, de ezt pontosan nem tudjuk. Tehát a népszámlálásokból tudhatnánk ezt. Én el is kezdtem egyébként a 2011-es népszámlálásból összegyűjteni. Azonban az volt ezzel a probléma, hogy módszertani problémában ütköztem. A népszámlálásban csak az első 6 gyermekszületést regisztrálja a statisztika, és hát tudjuk, hogy vannak olyan családok, ahol 7, 8, 9, vagy akár ennél több gyermek is van, és egyébként a várandóságoknak, a szüléseknek is nagyon komoly hatása van az iker fogonásokra, vagy ahhoz, hogy ikrekkel fogadja meg egy édesanyja. Ismerünk több olyan esetet, ahol tehát 8. várandóságra, vagy 8. testvérként nem csak 8, hanem 8-9 gyermek született. Ezek teljesen kimaradnak a statisztikából, és ezt például a népszámlálásból sem tudjuk pontosan felmérni. Én úgy becsülöm, hogy valahol tehát ilyen 140 és 170 ezer ikerpár lehet.
Az ikreket jellemzően mi mindig úgy használjuk a közbeszédben is, hát a szakmában meg különösen, hogy az iker az két testvért jelent, tehát két gyermeket jelent. Ugyanakkor pedig hát iker vagy többes foganás és többes testvérség, hogy így mondjam, ugye nem csak két gyerek, hanem három, akár négy gyerek, vagy talán még több esetében is. 6 gyerek volt a legtöbb iker én saját pályafutásom alatt, ahol 5 vagy 6 gyerek született, és életben maradtak. Tehát, hogy tudunk-e erről valamit, hogy a többes testvérség, vagy a többes ikerség az hogy oszlik meg? Tehát, ahol nem csak két testvérpár van együtt, hanem többen is vannak.
Én úgy tudom, ezt is a statisztikából és a szakirodalomból, hogy ötösök voltak a legmagasabb számú ikerpárok, akik élve születtek, és nem tudom pontosan, hogy megélték a felnőttkort, de hogy 1980, illetve 87-ben és 83-ban születtek ötösikrek Magyarországon legutóbb, és azt megelőzően viszont egy fél évszázaddal 1932-ben születtek ötösikrek Magyarországon. Ha megnézzük, hogy egy évben hány iker gyermek születik, átlagban 97-98% a kettes iker, és igazából 2-3% az, akik hármasok, négyesek, ötösök az utóbbi években nem is születtek. Ami viszont érdekes, hogy az utóbbi években, így a 2000-es évek közepén lecsökkent ilyen 94-95%-ra a kettes ikrek aránya az ikreken belül. Ez nem tűnik olyan nagy számnak, de hogyha tényleg így górcső alá veszük, hogy a hármasok és a négyeseknek a száma nagyon, nagyon megemelkedett. Ez összefügg azzal, hogy 1997-ben fogadták el az egészségügyi törvényt, ami 98-tól lett hatályos, és ez lehetővé tette azt, hogy több embriót ültethessenek be az édesanyának a mesterséges megtermékenyítési eljárás során. Ez nagyon szépen látszik egyébként 98-99-től már érezhető a statisztikánkban is, és hát az ikerszületési adatokban is, hogy rendkívüli mértékben megemelkedett az ikerszületéseknek a száma. Egyébként én azt gondolom, hogy ha nem hozták volna meg ezt a törvényt, vagy a törvényben ezt a szakaszt, ami a Lombik programra vonatkozik nagyon egyszerűen, akkor is emelkedett volna az ikerszületéseknek a száma, mert azt látjuk, hogy a 90-es években elindult az oktatásnak az expanziója. Rengeteg nő vagy hát hölgy vett részt a felső oktatásban, vagy iratkozott be egyetemre, főiskolára, és ez mind kitolta a karrier és a gyermekvállalási szándékokat. És ahogy említettem meg, hogy te is erre kitértél, tehát az édesanyáknak az életkora ikerfoganások oldaláról, mert minél idősebb egy nő a gyermekvállaláskor, annál nagyobb valószínűséggel szül vagy szülhet ikreket.
Nagyon izgalmas az a felvetés, amit mondtál az előbb, hogy egy törvény tette lehetővé azt, hogy több embrió is, vagy több megtermékenyült élet kerül az anyai szervezetbe visszaültetésre egy asszisztált reprodukciónál. Azonban azt is törvény szabályozza, hogy csökkenteni is lehet a megfogant és beültetett embrióknak a számát. Ez ugye számunkra, a keresztény emberek számára ez egy nagyon érzékeny terület. Tudom, hogy a tudomány ezt most még így nem biztos, hogy számadatokkal alátámasztja, de azért nem tudunk elmenni emellett a tény mellett sem.
Ez egy nagyon érdekes és érzékeny téma. Nagyon komoly kérdéseket, tehát lelkiismereti kérdéseket vet föl, vagy vethet föl, hogy terhesség vagy várandóság során, és akkor hogyan dönt. Tehát ezek nagyon komoly kérdéseket vetnek föl valóban. Nincs erre vonatkozó hivatalos adatsor. De én azt gondolom, hogy ha lesznek pontos nyilvántartások, akár egészségügyi, akár statisztikai, demográfiai nyilvántartások, ezekkel mindenképpen foglalkozni kell. Azt tudjuk egyébként, és ez is a szakirodalomból kiolvasható és tudható, hogy az egész világon tehát több várandóság ikervárandóságként indul. Most már közel 60-70%-a valósul meg iker születésként is. Az a 30-40%, amiről nem tudunk, ezek ilyen fantom ikerként felszívódnak, ez egy csúnya szó szerintem, de így ezt használja a szakirodalom. Tehát mondjuk 2-3 gyermek fogal meg az édesanyja méhében, és utána ebből csak egy vagy két gyermek születik meg. Tehát, hogyha minden várandóság, amelyik ikervárandóságként indult volna, iker születéssel fejeződik be, akkor sokkal több iker gyermek lenne ma a világon. Ez a természetes része ennek a iker születési tendenciának, de valóban itt a terhesség megszakítások körében nagyon, nagyon kevés információval rendelkezünk.
Tudunk-e valamilyen földrajzi tényezőt megállapítani az ikerszületésekben, például Magyarországon?
Magyarországra vonatkozóan vannak ilyen adatok. Születési adatokban nyilván tartják, hogy hol születnek a gyermekek, tehát az édesanyja lakcíme alapján, és az látható, hogy magasabb jövedelmű, jobb módú régiókban, vagy akár megyékben, de én ezt megnéztem járási szinten is, sokkal több iker gyermek születik, mint leszakadó, vagy elmaradottabb járásban, vagy akár megyében. Érdekes, hogy az utóbbi másfél-két évtizedben ütközött ki markánsan ez a különbség. A 70-es, 80-as, 90-es évek elején nem volt jelentősebb eltérés Magyarországon az egyes megyék között, mármint ikerszületések szempontjából. Az utóbbi két és fél évtizedben jelentkezett. Például a Balatonfelvidéken, Veszprém megyében, Zala megye egyes részén, Vas megyében, a budapesti agglomerációban, Szeged környékén rendkívül magas az ikerszületési arányszám. Egyébként világszinten pedig azt látjuk, hogy Észak-Amerikában, Európában nagyon magas az ikerszületéseknek a száma és az arányszáma is. Afrikában rendkívül magas. Ezt kutatók genetikai és rassz oldalról vizsgálták, és egyszerűen a rasszok között is van egy eltérés. Tehát van olyan rassz, vagy amelyekben magasabb az ikerszületési hajlam, vagy akár hajlandóság. Egyrészt azért, mert az agyalapi mirigynek a működése gyorsabb, illetve másképp működik rasszok szerint. Ez biológiai dolog, én ebben nem is mennék bele, de hogy vannak ilyen eltérések valóban országos szinten is, és világszinten is.
Köszönöm szépen. Még az is nagyon érdekes dolog, hogy milyen családokban születnek inkább ikert gyerekek. Tudunk erről valamit?
Ez is egy nagyon jó kérdés. 2012-ben végeztünk hárman szociológusok egy felmérést, egy iker felmérés néven futott ez a kutatásunk, és pont erre a kérdésre kerestük a választ, hogy vannak olyan sajátosságok, vannak olyan családok, ahol több iker gyermek születik, és hát arra a következtetésre jutottunk, hogy ott születik több iker valóban, ahol tehát az édesanyjának az életkora magasabb, a jobb vagy magasabb jövedelmű családokban, és ott, ahol magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek a szülők. Nagyon érdekes volt, hogy ahol az édesapáknak az iskolai végzettsége jóval magasabb az átlagnál, ott nagyon magas az ikerszületéseknek a száma. Ezt mindig az édesanyákhoz kötik az ikerszülést, mert egyszerűen az anyák révén látjuk a születéseknek a számát. Az apákat nem sokszor nem tudjuk így beazonosítani. Persze tudjuk az iker születéseknél, ikres családoknál is, hogy az apa-anya iskolai végzettsége az milyen szinten van. Igazából ennyit tudtuk meg a kutatásunkból, illetve még nagyon érdekes, hogy azokban a családokban, ahol elsőre ikrek születnek, tehát rögtön egypetű vagy kétpetű ikerpárral kezdi a család a gyermekvállalását, ott utána később nem születnek meg a gyermekek. Nem születik meg a további harmadik, negyedik gyermek, mert annyira erős még Magyarországon, ezt valószínűsítjük, ez a két gyermekes családmodell, hogy utána már nem vállalnak több gyermeket. Abban az esetben viszont az ikrek után még születhetnek gyermekek, hogyha azonos neműek, tehát egypetélyűek, vagy kétpetélyű párosból, mondjuk fiú-fiú vagy lány-lány páros, mert nagyon szeretnék azt a szülők, hogy legyenek fiúk is, meg lányok is a leszármazóik között. És ami még érdekes, ha születnek is az ikrek után még további gyermekek, akkor nagyon nagy a korkülönbség, még ezt figyeltük meg. Tehát az ikrek után azt feltételezzük, hogy nagyon sok időre van szüksége ahhoz, hogy akár egy anyuka, vagy akár a család így arra szánja magát, hogy újabb gyermeket vállaljon, mert egyszerre két gyermeknek a nevelése nagyon nagy lelki, fizikai, anyagi terhet rak egy családra, és függetlenül attól, hogy most milyen társadalmi státuszban, vagy milyen rétegből származik.
Igen, ezt magam is tudom igazolni, hiszen én is egy ikres nagymama vagyok. Az egyik fiaméknál született első várandóságból egypetélyű iker pár, kislányok, most már 5,5 évesek, köszönöm. És hát elfogult nagymamaként mondhatom, hogy nagyon aranyosak, és nagyon-nagyon más. Nekem ők a harmadik unokáim, így ketten együtt, tehát előtte már születtek másik fiaméknál unokák, és egy gyerekek külön-külön, nagyon nagy a különbség. Egyszerre két gyerekkel foglalkozni, nagyon nagy különbség egyszerre két gyereket ellátni, és figyelni rájuk érzelmileg, fizikailag, ahogy elmondtad az előbb, tehát hogy valószínű, hogy az a áldott teher, amit az ő jelenlétük ad a családra, az valóban egy olyan kiteljesedést, vagy egy olyan energiát és olyan vegyértékeket kötnek le, amivel valóban nehéz rögtön egy újabb gyermeket vállalni, várni. Szinte kiteljesítik az ember teljes idejét és energiáját és napját, ami egy rendkívül jó érzés. Valószínű, hogy ezek az én szubjektív élményeim is azt igazolják, hogy a családokban bizony két egyszerre ugyanolyan korú gyermeket nevelni, az nem ugyanaz, mint két különböző korú gyermeket nevelni. Igen, ezek is gondolom, hogy majd további kutatásokat fognak generálni, és felizgatják a kutatókat, hogy ennek a szociológiai, illetve pszichológiai, pedagógiai oldalát is megvizsgálják. Nagyon sokszor hallok olyan véleményt is, hogy az iker gyerekek később ne járjanak egy óvodai csoportba, vagy ne járjanak egy iskolai osztályba. Mi a tapasztalat, vagy van erre valamilyen adat, hogy mennyire jó, hogy együtt vannak, vagy külön vannak, mennyire tudják egymást segíteni, vagy mennyiben tudják egymást hátráltatni a iker gyerekek?
Említetted, tehát nem csak a családokra, hanem az oktatásra is óriási terhet, vagy akár nagy kérdéseket gördít így az oktatók, nevelők el is, hogyha mondjuk egy egyketélyű ikerpárral találkoznak, hogy hogyan kell őket kezelni. És én is látom, hogy a gyerekeim életéből, tehát a nagylányom ovis csoportjában ott voltak például egyketélyű ikrek, nem tudtam megkülönböztetni az óvónéni. Egyébként én sem tudtam volna megkülönböztetni. Nem szabad őket egyegységként kezelni. Tehát ők két külön személyiség. A kétpetélyű ikreknél egyébként föl se tűnik így egy átlag ember számára, hogy testvérek, jó, egyik fiú, másikuk lány, nagyon közel születtek egymáshoz. Tehát így nem is tűnik fel így a társadalomban. A szakirodalom azt mondja, és újabban erre térnek ki nagyon sok helyen, hogy érdemes külön nevelni őket, tehát külön óvodában még járatnak együtt, de utána iskolában érdemes külön osztályban vagy párhuzamos osztályban íratni őket. Az ő fejlődésük szempontjából is fontos ez, hogy ne egymáshoz kötődjenek, mindig is fognak kötődni, és meg lesz ez az iker kötődés, csak minél hamarabb megtörténjen ez az egymásról való válás. Egyébként érdekes, az egyes születteknél ott az édesanyáról való leválás szokott ilyen kérdéseket meg problémát okozni. Az ikreknél ez nagyon gyorsan megtörténik, viszont az egymásról való leválás az nagyon nehezen. Tehát ez akár így a felnőtt korukig, vagy akár a halálukig is megmaradhat. Erre ismerünk példákat, hogy mennyire kötődnek egymáshoz az ikrek, és nem alakítani ki párkapcsolatot. Én azt mondom, hogy, és a szakirodalomban is ez olvasható, hogy érdemes külön iskolába íratni, vagy külön osztályba, hogy külön tudjanak így fejlődni.
A kutatásaid során találtál-e arra választ, hogy az ikres családokban születik-e több iker, vagy pedig nincsenek semmilyen összefüggése?
Hát ezt így adatokkal nem nagyon tudjuk igazolni. Vannak mindig olyan családok, ahol egypetélyű ikreknél kiderül, hogy az unokák egypetélyűek lesznek, vagy éppen valamelyik ikerpárnak ikergyermeke születik, vagy éppen maguk az ikrek is ikrekhez mennek feleségül, vagy házasodnak egy ikerpárhoz. Ennek a genetikai részét azt tudjuk, hogy az ikerpopulációban az egypetélyű ikreknek a születési aránya az viszonylag állandó. Tehát ez nem nagyon változik. Így időben sem, rasszok szerint sincs ilyen nagy változás. Ami nagyon érdekes, és ami az ikerszületéseknek a számát az utóbbi évtizedekben nagyon megemelte, ez a kétpetélyűek, vagy a többespetélyűeknek a száma. Azért mondom, hogy többespetélyűek, mert lehetnek, tehát a hármas ikreknél lehetnek hárompetélyűek is, tehát hogy három különböző gyermek születik. Én azt látom, és így ez megjelenik így a szakirodalomban is, hogy a kétpetélyűeknél van ilyen emelkedés. Szerintem érdekes, itt főleg az anyák életkora kapcsán, hogy az első világháborúban, meg a második világháborúban is nagyon megemelkedett az ikerszületéseknek a száma, és erről nagyon keveset tudunk, meg nem is hall így erről a közvélemény. Én még erről is mondanék pár dolgot, hogy akkor is nagyon sok iker született, és nem volt még sehol a lombik program. Korábban is volt ilyen, és szerintem nagyon sokan tudnak így a családjaikból is erre példát mondani. Egyetemen például nagyon érdekes volt, hogy az utóbbi 2-3 évben mindig felteszem ezt a kérdést a hallgatóknak, és kiderül, hogy ja, nekem a nagymamám 43-ban született, és őnek is volt egy ikertestvére. Ja, nekem a nem is tudom kim született, és akkor, tehát hogy tényleg a második világháború környékén történt valami, és ez pont az édesanyáknak a kitolódó életkora volt, hogy a fiatal férfiakat elvitték katonának, az ő fiatal feleségeik, hogyha már megnősültek, akkor ők nem vállaltak gyereket, vagy később vállaltak, és volt egy nagyon komoly emelkedés az ikerszületésekben is. És igazából, tehát napjainkban is ugyanez figyelhető meg, egy ilyen háborús helyzet van gyakorlatilag, tehát ilyen háborús ikerszületési arányszám, ugyanolyan magas arányban születnek ikrek, mint a két világháború vége felé.
Már most ezt úgy érted, hogy a járvány pandémia ideje óta, vagy?
Nem, most az
vagy, egyéb, vagy egyéb háborús helyzetekben napjainkban?
Igen.
Tudunk erre konkrét példát mondani, hogy például milyen országokban érintett ez a kerszületés?
Igen. Tehát afrikai országokban, vagy több afrikai országban ismerjük, hogy nagyon magas az ikerszületési arányszám. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy az édesanyák ott több gyermeket vállalnak, és a szüléseknek a száma az ezzel összefüggő életkor, tehát a gyermekvállalási életkor miatt is nagyon sok afrikai országban nagyon magas az ikerszületési arányszám. A világ ikerszületteinek több mint a fele Afrikában születik. Ez nagyon, nagyon érdekes szám, közben pedig Afrika nem a világ élve szülötteinek vagy újszülöttjeinek a felét adja, hanem jóval kevesebbe.
És nem is a leggazdagabbak az afrikai országok, ugye? Sem az anyai iskolázottság, vagy az apai iskolázottság sem.
Igen, igen, tehát ott nem egy ilyen szociológiai, nem tudom, gazdasági tényező dominál, hanem egy ilyen rasszokhoz kapcsolódó genetikai, biológiai tényező. És igen, ami Magyarországon történt, mondjuk a 2000-es, 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig, végéig, tehát nagyon, nagyon magas volt az ikerszületéseknek a száma, és az arányszáma is, és ez hasonló volt az első és másik világháborús tendenciákhoz, ahol szintén nagyon megemelkedett az ikerszületések száma. Még nem is beszélhetünk Lombik programról, asszisztált reprodukcióról, eltolódást is jelentett a születések számában. Látjuk, hogy vannak tendenciák, ilyen kiugró ágak így az iker korfán, vagy az iker demográfiában is. Az első, másik világháború is a 90-es évek közepétől, végétől kezdődő időszak volt ilyen. Érdekes, hogy a Ratko korszakban és a Ratko unokák idejében nagyon sok gyerek született, de arányaiban nem született iker gyermek. Ez is összefügg, tehát azzal a demográfiai tényen, hogy nem idősebb korban vállaltak gyermeket ezek a hölgyek, hanem egy viszonylag fiatal, vagy 20-as éveik elején, 20-as éveik közepén történő gyermekvállalás volt, ahol, hogyha esetleg születtek is ikrek, jellemzően egypetélyűek voltak.
Nagyon köszönöm, nagyon érdekes szempont ez is. Társadalomnak és a történelemnek egy érdekes metszete. Köszönöm szépen még egyszer Pári Andrással a beszélgetést, és remélem, hogy máskor is lesz kedved folytatni, és újabb izgalmas eredményekkel vagy hírekkel kiegészíteni a mai interjút.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagyon szívesen.
Azt hiszem, hogy a hallgatók is nagyon sok új információt kaptak, és szívesen folytatjuk majd, hogyha lesznek újabb kutatási eredmények, újabb információk. Szívesen látjuk dr. Pári Andrást ismét ebben a sorozatban, és folytatjuk majd ezt a sorozatot más keresztény kutatókkal is a tudományos életben. Ennek a sorozatnak az első interjúját hallották Várfalvi Marianna önkéntes műsorvezetővel.
Szabadulj fel, mert jó. És szeress, kérlek szeress, ha kérlek szeress. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Tisztaságban, s fényben fürdött az Isten tenyerén. De felnőtt lett a gyermek, és arra kérte Istenén, hogy meglássa és szeresse, ami bennünk és benned él. Mert a szerelem több, mint a valóság, és a szeretet olyan csodás. Szabadulj fel, mert jó az Úr. Szabadulj fel, örömet vigaszt nyújt. Szabadulj fel, mert ő megváltott. Szabadulj fel, szabadíts fel. Szabadulj fel, örömben bánatban. Szabadulj fel, ha nehéz napod van. Szabadulj fel, hisz ez a boldogság. És szeres, kérlek szeres, ha szabadulj fel. Na 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 na
Mária Rádió. Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallják.